Szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki eljött erre az alkalomra. Ezen a mai napon az Ószövetségből szeretnék egy igét felolvasni. Az Isten tiszteletünk az ige hirdetés alapjául. Királyok első könyvéből a 11. fejezetet keressük ki, és a 28. versből szeretném Isten igényét felolvasni. Királyok első könyve, 11. fejezet, 28. versétől szeretnénk felolvasni. Jeroboám erős férfiú volt, és látván Salamon, hogy az ő szolgája az ő dolgában szorgalmatos, reábízá a József háza gondviselésének egész terhét. És történt ebben az időben, hogy mikor kiment egyszer Jeroboám Jeruzsálemből, találkozik az úton Ahijával, a silóbeli prófétával, és rajta új köpönyeg volt, és csak ketten voltak a mezőnek. És megragadván Ahijá az új ruhát, amely azon volt, hasítá az 12 részre, és mondta Jeroboámnak, vedd el magadnak a 10 részt, mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene, imé elszakasztom az országot Salamon kezétől, és néked adom a 10 nemzetséget. Egy nemzetséget hagyok, pedig ő nála az én szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálem városáért, amelyet magamnak választottam az Izrael minden nemzetségei közül. Mégpedig azért, mert elhagytak engem, és imádták Astoretet, a szidos szidonbeliek istenét, és Kámos, a moábiták istenét, és Milkomot, az Ammon fiainak istenét, és nem jártak az én utaimban, hogy azt cselekedték volna, ami tetszett volna az én szemeimnek, az én rendeléseimet és végzéseimet, amint Dávid az ő apja. De nem vesztem el egész birodalmat az ő kezétől, hanem akarom, hogy fejedelem legyen életének minden idejében, Dávidért, az én szolgámért, akit választottam, mivel hogy megőrizte az én parancsolataimat és rendeléseimet. Hanem az ő fiának kezdőtől már elveszem a királyságot, és néked adom azt, tudni 10 nemzetséget. Az ő fiának pedig egy nemzetséget adok, hogy Dávidnak, az ő szolgámnak legyen előttem szövét nekem mindenkor Jeruzsálemben, a városban, amelyet magamnak választottam, hogy ott helyeztessem el az én nevemet. Téged pedig felveszve, és uralkodol mindeneken, a te lelked, mindenekben a te lelkednek kívánsága szerint, és király leszel Izraelen. És ha te minden parancsolataimnak engedsz, és jársz az én utaimban, és azt cselekedet, amit tetszik nékem, megőrizvén az én rendeléseimet és parancsolataimat, amint Dávid az én szolgám cselekedett. Én veled leszek, és építek neked állandó házat, amint Dávidnak építek, és néked adom Izrael. Ennyit szerettem volna felolvasni. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó a te igény, olyan jó hallani a te szabadat, és úgy szeretném, hogyha most délelőtt ránk tekintenél, látnád a mi szívünk állapotát, és kinek mire van szüksége, azt tudnád adni neki. Segíts, hogy én ebbe eszközlehessem. Kérlek, áld meg így ezt a véleményt. Kegyelmedre. Amen.
Amen.
Talán, hogyha a gyerekeket így megkérdezném, hogy ki volt a legnagyobb király Izraelben, a legjelentősebb, akkor tudnánk a választ. Valaki válaszol nekem, Ábel, ki volt a legnagyobb király Izraelben, akiről ének is van. Dávid. Így igaz. Dávid volt a legnagyobb király. Ebben az ige részben is nagyon sokszor olvasunk őróla. De ez az ige rész mégis egy másik királyról, egy másik király jelöltről fog szólni, Jeroboámról. És itt, amit elolvastam ezt az ige szakaszt, ez Jeroboám kiválasztásáról szól, ahogy Isten kiválasztotta őt, és Ahijá proféta közölte vele ezt a kiválasztást. Ez az ige azt írja le, ez a hosszabb ige szakasz azt az üzenetet tartalmazza, amit Jeroboám kapott Ahija profétától. És olyan érdekes ez, hogy úgy általában a Bibliában benne van Izrael népének a története. És nem olyan szinten van benne a történet, mint ahogy kinyitjuk egy történelemkönyvbe, és olyan szépen egy-egy nemzet leírja a saját történetét, a dicsőséges harcai, küzdelmei, és kis részben a kudarcai is benne vannak, és valamilyen képet kapunk arról a országról, akár a saját országunkról és a történelemkönyvekbe, de a igazságot nem tudjuk. Hogy lett igazából valaki vezető? Hogy lett valaki elnök? Hogy lett valaki miniszterelnök? Hogy lett valaki király? Ezt pontosan nem tudjuk, milyen cselek, milyen taktikai, emberi dolgok működtek, hogy valaki király legyen, ezt nem tudjuk. Viszont Izrael népéről feketén-fehére meg van írva, hogy történtek a királyválasztások, hogy lett egy király, hogy cselekedett. A Biblia egyenesen, világosan tartalmazza az igazságot. Elmondja a hibákat is, elmondja a pozitív dolgokat is, de elmondja Izrael népéről a negatív dolgokat is. Pontosan le van írva Izraelnek a története a Bibliában. És olyan érdekes, hogy nem csak Izraelnek van egy ilyen könyve, amiben benne van a teljes története, benne van a jövője is, Isten ígéretei, hanem a mi életünknek is van egy könyve. Minden cselekedetünk beírattatik egy-egy könyve. És amikor majd ott állunk a mennybe, Isten előtt, akkor megnyitatnak ezek a könyvek. És kiderül minden, amit cselekedett az ember. Akár titokban, akár nyíltan, akár szégyelni való, akár dicsérni való, minden világos lesz, és minden világosságra lesz hozva. Kinyílik ez a könyv a te életedről is, a mindenkinek az életéről, aki itt van. Minden szó is benne lesz, amit mondok. És olyan jó, amikor kinyílik ez a könyv, én tudom, hogy nekem nincs mit szégyellem. Nekem nem a büntetést kell várnom, hanem várom azt, hogy az én Uram azt mondja, jel velem, meg vannak bocsátva a bűneid, el van minden fedezve, nem kell szégyelned semmit. És milyen jó az, hogyha valaki így várhatja ennek a könyvnek a megnyitását, hogy én már itt a Földön mindent a világosságra hoztam. Nincs olyan titkolt bűn, nincs olyan titkolt szó, amit én elényen vittem volna az én Uramnak, és le nem vettem volna. Milyen jó, ha így megyünk oda. És milyen jó, ha úgy megyünk oda, hogy tudjuk, hogy ami be van írva ebbe a könyvbe, vannak közte értékek. Olyan dolgok, amiket Isten végzett bennem, és én végeztem ő életben, és maradandó dolgok. Jó, hogyha így tudunk oda menni. Az a könyv is tartalmazza majd mind az igazat, mind a hamisat. És ugyanúgy a Izrael történetéből is látjuk a jót is, és a rosszat is. Látjuk ezt a királyt is, aki Jeroboám volt, aki valóban király lett Isten szava szerint, és sajnos nem olyan király lett, mint Dávid. Amikor én olvastam ezt az igét, ez az ragadott meg, hogy milyen csodálatos ígéretekkel látja el ezt a királyt. Ezt a király jelöltet még akkor Jeroboám a próféta. Három szintje van az ígéreteknek, amit ő kapott. Három ígéretet kapott. Azt mondja az első ígéret, én veled leszek. Isten ezt mondja Jeroboámnak, ha engedelmeskedsz, ha az én utaimban jelsz, ha azt cselekszed, amit én mondok, én veled leszek. Az Isten veled lesz, ha te engedelmes vagy. Az Isten a te életeddel lesz, minden napon, minden helyzetben, ha engedelmeskedsz neki, ha őt keresed. És sokszor mi ezt úgy értjük, hogy Isten áldásai elkísérnek mindenhova. És itt értjük úgymond a földi áldásokat. Hogyha én engedelmes vagyok, akkor azt várom az Úrtól, hogy én mindig egészséges legyek. Ha én engedelmes vagyok, akkor sokszor az van bennünk, hogy hát akkor sose fogok szűkölködni. Mindig megvehetem azt, amit szeretnék. Ha én engedelmes vagyok, akkor az én életpályám így megy folyamatosan fölfelé, egyre jobban kiterjed az én életem, az én családom, egyre inkább gyümölcsözik, egyre jobban felvirágzik. És sokszor mi ilyennek képzeljük a hívő életet. És amikor nem ilyen események történnek velünk, csalódások élnek bennünk. Akkor csalódunk. És azt mondjuk, hát csalódtam az Istenben. Miközben Isten nem ígért nekünk ilyen életet. Az, amikor ő azt ígért, hogy velünk van, akkor ő biztosított több minden igazságból. De azt nem ígérte, hogy nem lesznek bajok, hogy nem leszünk betegek, hogy nem ér bennünket nyomorúság. És itt azt ígérte, hogy sok nyomorúságotok lesz a földön. De bízzatok, én legyőztem a világot. Aztán a másik ige az Ószövetségben. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az út. Isten szabadítására számíthat mindig a hívő ember. Az olyan ember, aki engedelmeskedik neki. Azután számíthat arra is, mint József. Ha megnézzük Józsefnek az életét, többször hangsúlyozza az Ószövetségben, a Mózes könyvében a író, hogy József az Istennel volt, és Isten Józseffel volt. És mégis milyen jó, hogy Isten vele volt, de számunkra mégsem annyira kívánatos, amikor rabszolgának elment Egyiptomba. Nem jó rabszolgának lenni. Amikor börtönbe került, hamis vádak alapján. Nem hiszem, hogy jó volt börtönbe lenni, láncok között lenni. Hosszú éveken keresztül. Egy olyan pályán vezette őt Isten, egy olyan pályán, egy olyan életúton formálta Józsefet Isten, ami nem volt könnyű. De alakította, vele volt, megőrizte, és valahol hallottam egy igehirdetésben erről a történetről, abban azt mondtam, hogy József elpusztíthatatlan volt. Elpusztíthatatlan volt. Isten vigyázott rá. Volt kitűzve neki egy életpálya, Isten kijelölte őt valamire, ő se tudta, hogy egyszer majd Egyiptomnak a második embere lesz, hogy általa egy nagy éhségből fog megmenekülni a családja. Ezt nem tudta előre, de Isten kijelölte számára a cél, terve volt vele, vele volt, minden élethelyzetben megőrizte, és megvédte az ő életét. Ez ugyanúgy jár mindenkinek. Ez ugyanúgy, aki Istenhez engedelmes, aki az ő utain próbál járni. Jár neki a védelem, a biztonság, jár a vezetés. Tehát akivel Isten van, azt vezeti. Azt vezeti. Aki Istennel van, az sosincs egyedül, hanem mindig mellette van Isten. Nem kell, hogy egyedül érezze magát. Ha én engedelmes, hűséges vagyok Istennek, akkor ő betölti azt a szükséget, hogy ne legyek egyedül. Akkor ő mellettem van. Akkor nekem ő tökéletesen elem. Ilyen ígéreteket kapott Jeroboam. Ez az első része az ígéretnek. A második része. És építek neked állandó házat, amit Dávidnak építettem. Tehát első én veled leszek, és a második ígérete Istennek, építek neked állandó házat. Bulandóság alá vagyunk rekesztve mindjárt. Ha tetszik, ha nem, az életünk elmúlik. Elmúlik a kívánság, minden el fog múlni. Amit most olyan fontosnak érzünk, az is el fog múlni. És Ádám óta ezt örököljük. És mégis olyan vágy van bennünk, és ez egy olyan jó természetes vágy, hogy valamit hagyjunk magunk után. Valami maradjon én utána. És egy hívő embernek is egy olyan vágya van, hogy olyan jó lenne, ha a hit az tovább menne az én családom által is. Milyen jó lenne, ha én gyerekeim újjászületnének, és tovább mindig a hit, a gyülekezetben járnának, ha akár misszionáriusok lennének, vagy egyszerűen az Isten útján járnának. És minden hívő embernek ez az egyik fő törekvése. Hívő legyen az én gyermek. Második, ami bennem van, ugye, aki már idősebb, hívő legyen az én nagy, az én unokám. Az én unokáim is hívők legyenek. Vigyék tovább a hitet, mert ez a jó, ez az élet a jó, ez az tartalmas élet. Ne a bűnt szaporítsák, hanem a hívőket szaporítsák. És ha valakinek nincsen gyermeke, akkor is hagyhat utódokat. Akkor is lehet utódja neki. Ismerek Miskolcon egy családot, ahol csak egy férj és egy feleségből áll a család, és már nagyon sok fiatal segített a túlélésben. És úgymond lelki atya azoknak a fiataloknak ez a házaspár. Ezek a mi vágyaink. Szeretnénk, hogy hogy maradandó legyen a mi hitünk, szeretnénk, hogy a mi unokáink, a mi gyermekeink hívők legyenek. Na, a kérdés az, hogy mit teszünk ezért? Mit teszek ezért, hogy az én gyermekem, hogy az én gyülekezetbe járó fiatal, vagy nálam fiatalom hívő maradjon, megálljon a hívben, mert felelősek vagyunk egymásért, mit teszünk ezért? A legtöbb, amit tehetünk, ami a feltétele ennek az áldásnak. Minden parancsolatainkban engedsz, és jársz az én utamban. És azt cselekszed, ami nincsen. Tehát mi az, amiben én segíthetem az én gyermekemet a hitre? Az, hogy én magam ragaszkodok Istenhez. Hogy én magam keresem Istennek az akaratát. Hogy én magam akarok engedelmeskedni Istennek. Ha az én fő törekvésem az, nem az, hogy az én gyermekem kedvébe járja, hogy kitaláljam, hogy milyen életpályát adjak neki, amivel ő nagyon jó befuthat. Nekem nem ezen kell törni az agyamat, hogyha azt szeretném, hogy ő hívő életet éljen. Nekem nem azon kell idézőjelben gürcölnöm, hogy majd egy lakást adhassak az én gyermekemnek. Nem ez kell, hogy a fő törekvésem legyen, hanem Isten akaratát kell, hogy keressen mindenben. Ha ezt megteszem, biztosítom a gyermekem jövőjét. Ha nem teszem meg ezt, nem tudom biztosítani. Nem lehet a gyermekedet hívővé tenni, ha te nem vagy hívő. Nem lehet a te unokádat hívővé tenni, ha te nem vagy hívő. Ha te nem engedelmeskedsz Isten szavának, akkor csak egy vágyálom. Csak egy vágyálom marad, hogy az én unokám hívő legyen. Ez egy nagyon szép vágyálom, sok mindenkinek. Az én unokám, az én gyermekem ilyen hívő legyen, olyan jó hívő felesége legyen, nem fog működni, nem működik. Egyszerűen itt van leírva ez a parancs világosan, ha engedelmeskedsz. A hívőknek engedelmeskedni kell az én uruknak, Jézus Krisztusnak. Nem lehet engedetlenkedni, nem lehet a világhoz igazodni, lazítani, engedelmeskedni kell. Ez nagyon fontos dolog. Ha nem tesszük ezt, elúsznak a gyerekek, elúsznak az unokák. Lesznek olyan hívők, akik járnak gyülekezetbe, de semmi közük Istenhez. Akik nem tanultak meg engedelmeskedni, mert a szülei se tanultak meg engedelmeskedni. Nem tudjuk megtanítani őket az engedelmességre, hogyha nem hajolunk meg Isten a keze alatt. Ha nem rekesszük a mi életünk minden területét oda eléje. Ha nem rakom Isten elé az én viselkedésemet a munkahelyen. Ha én nem vizsgálom meg otthon, hogy Uram, az ige szerint nevelem a gyerekeket, akkor nem tudom jól csinálni. Ha nem viszem az életem minden területét tudatosan oda Isten elé, hogy tetszik ez neked, nem fog működni. Szoktunk arról beszélni, hogy megújult értelem. És nem kell állandóan kérni Istennek a vezetését, mert nekem megújult értelmem van. És ez valóban ez igaz, ez működik. De kinél igaz ez? Akkor igaz ez, hogyha a Róma 12.1.2 igaz rám, hogy teljes egészében oda szántuk magunkat Istennek. Akkor lehet megújult értelemben beszélni. Akkor lehet arról beszélni, hogy tényleg nekem nem kell mindenben állandóan Isten elé menni, mert átadtam mindent Istennek. De ha nem nincs ott mindened az Isten elő, akkor féljél, hogy mellé lépsz. Akkor féljél, hogy előbb-utóbb félre megy a sátán. Mert veszélybe van az életed. Ha nincs minden ott Isten előtt, akkor veszélybe van az életed. És félrevezet a sátán. Félrevezet a saját gondolkozásod. Mint ahogy Jeroboám is félrevezetés áldozata lett. A saját értelme és szíve csapta be. És nem Dávid útját követte, hanem egy olyan utat választott, aminek a ára nagyon kemény lett. Tehát, ha mi maradandót akarjuk, akkor legyünk engedelmesek. Keresik az Istennek a szavát. Az Úr Jézusnak ma is van mindegyikünkkel terve. Mindegyikünknek egy jó jövőt tervezett. És szeretne nekünk segíteni. A harmadik ígéret, ami úgy ma reggel még elővettem ezt az ígét, így rácsodálkoztam. A harmadik ígérete, hogy neked adom Izrael. Hát micsoda ez a Jeroboám? Hát egy jó vezető volt szerintem. Tehát nem hiába lett, ő egy olyan szolgája volt Salamonnak, hogy József nemzetségét, így a József házának a gondviselése rá volt bízva, és ez Izraelt jelentette, a törzseknek a irányítását, a munkájukat, a különböző gondjaikat, és ez több millió embert jelentett. Tehát ennyi embert irányítani azért talentum kellett. És nem kis dolgot bízott ki Isten Jeroboámra. És ez a harmadik szint azért nagyon érdekes volt reggel a számomra, mert én úgy gondolom, és úgy látom az igében, hogy Istennek Izrael fontos volt. És ez ma is így van. Ma is fontos Izrael, de ma is fontos a gyülekezet is Istennek. Ezt az Izraelt, amit úgymond átadok Jeroboámnak, nézd, neked adom Izrael. Rád bízom. Rád bízom Izrael népét. Ezt Isten, ezt az Izrael keresztül vitte egy pusztán. Nagy szabadítással látogatta be. Rengeteget beletett, úgymond Isten. Rengeteget törődött. Úgy nyilatkozott Bálának is, hogy szemem fénye Izrael. És Isten a szeme fényét rábízza egy Jeroboámra, egy emberre. És ez számomra olyan kérdés, olyan megdöbbenti, hogy ilyen az Isten, hogy van egy nagyon drága dolog, amiért rengeteget fáradt, rengeteget küzdött, hordozta a bűneit, a állandó pártütését, állandó pártoskodását, rengeteget csodákat mutatott meg, annyi mindent tett Izraellel, és azt mondja, hogy neked adom Izraelt. Azt mondja Jeroboámnak, hogy egyszerű embernek, neked adom Izrael. Rád bízom. És tudjátok, ez a csodálatos Isten van, hogy a legdrágább dolgai ránk bíz. A legdrágább kincsei, amik ő értékesnek tart, az ránk vannak bízva, hogy gazdálkodj vele. A bűnös emberre bízza, hogy a legféltettebb kincsei. Ilyen volt az Úr Jézus is. Ránk bízta, és mi keresztre feszítettük őt. De ilyenek akár a apának, a anyának a gyermekek. Istennek a kincsei a gyermekek. Kincsek a gyermekek. És ránk vannak bízva. És akár a gyülekezet, az is ránk van bízva. És aki engedelmeskedik Istennek, aki az ő utaiban jár, aki igyekszik az ő akaratát cselekedni, arra Isten bízni fog drága értékeket, kincseket. És jól bánni ezekkel az értékekkel csak úgy lehet, megint. Ha nem az értékre figyelek, nem azt figyelem, hogy mit kaptam én az úrtól, mennyi időt, mennyi pénzt, mennyi értéket, mennyi gyermeket, milyen gyülekezetet. Nem azt figyelem elsősorban, hogy mit kaptam az úrtól, hanem mit akar velem az Isten. Mit akar velem cselekedni? Mit akar ezzel az értékkel tenni? Hogy kezelje? És olyan érdekes, hogy Salamon, amikor még nem tért el az úrtól, látta ezt. Amikor feláldozott Silóban, még nem Jeruzsálemben, 1000 áldozatot, akkor azt kérte Istentől, hogy nagy ez a nép, nagy az, amit rám bíztál. Adj bölcsességet hozzá. Adj segítséget nekem. És Isten meghallgatja az ilyen imádságot. Ha látom, hogy Isten mit bízott rám, és én megalázom magam, és azt mondom, Uram, adj bölcsességet, segíts nekem! És megáldotta az Úr ezt az imádságot. És olyan szomorú látom ezután, hogy kapja ezeket az ígéreket Jeroboám. Nem írja a Biblia, hogy ezután Jeroboám ez az ígéret után bármit is válaszolt volna Istennek. Azt mondta volna, mint Salamon, hogy sok ez a nép nekem, adj bölcsességet. Nem mondja ezt Jeroboám. Azt sem mondja, hogy hálás vagyok neked, Istenem. Semmit nem mond Istennek. És az a baj, hogy ha elolvassuk tovább a történetet, soha nem mond semmit Istennek. És ez borzasztó. Isten kiválasztja. Ki olyan ember, nem tévedett Isten, ő egy olyan ember volt, hogy válhatott volna akár Dáviddá. Olyan szintű uralkodó lehetett volna, mint Dávid. Isten nem téved. Ott volt a lehetőség Jeroboámban. De soha egy szót Istennek nem szólt. Isten megszólítja, rábízza, feladatokat át, és nem szól semmit Istenhez. Hát így nem lehet. Így nem lehet jól gazdálkodni, így nem lehet Isten szerint élni, így nem lehet a kincseket nem elkékozolni, és nem lehet hívőnek maradni. Nem lehet ugye az ember hívő ember, hogy nincsen szava Istenhez. nem lehet hívőnek lenni. Amikor Mózes megszólította az Isten, és küldetést adott neki, nem tetszett Mózesnek. Azt mondja, hogy erre nem alkalmas. Elkezdett beszélgetni Istennel. Lehet Istennel beszélgetni. El lehet mondani akár a idézőjelben az ellenvéleményt is. Meg lehet az Úrral vitatni. Szerető Istenünk van, aki tudja, milyenek vagyunk. Mózes elkezdett beszélgetni. Egy másik ember, aki semmit nem szólt, Júdás. Nem Júdás, hanem Jónás. Jónás kapta a küldetést, menjél Ninivébe. Mondott valamit? Hát nem megyek, uram, ne haragudj, vagy... Bás, nem, teljesen másfele ment, egy szót se szólt Istenre, csak engedetlené van. És sajnos ugyanezt tette Jeroboám is. A 1 Királyok 12-ben ezt mondja Jeroboám. És mondta Jeroboám az a szívében, majd visszatér ez az ország Dávid házához. Ha felmegy a nép, hogy áldozatot tegyen Jeruzsálemben az Úrnak házában, e népnek a szíve az én urához, Roboámhoz fog térni, a Júda királyához hajol, és engem megölne, és visszatérnek Roboámhoz, a Júda királyához. Tehát mit mond itt Jeroboám az ő szívében? Mit gondol ő ki? Amikor már királyá lesz, itt már felemelte, már a 10 törzsnek a királya lett, azt mondja, hogy vissza fog térni Izrael Roboámhoz. Vissza fog térni, csatlakozni Júdához. E népnek a szíve el fog fordulni, és engem meg fognak ölni. Engem meg fognak ölni. Ez az, amiket gondol Jeroboám, teljesen ellentétben vannak azzal, amit Isten mondja. Isten azt mondja, én veled leszek. Jeroboám azt gondolja, engem megölnek. Isten azt mondja, neked adom Izrael. Jeroboám azt gondolja, el fognak térni tőlem. Hát, ilyenek a mi gondolataim. Alapból, amikor elkezdtünk gondolkozni, és nem ostoba ember volt ez a Jeroboám. Valóban, amiket leír, egy reális dolog. Úgy működött ez akkoriban, hogy minden zsidónak Jeruzsálembe fel kellett menni, évente 3-szor, de legalább 1-szer felment minden zsidó, de az igazi zsidó az legalább 3-szor fölment Jeruzsálembe, a 3 nagy ünnepre, és ez úgy működött volna, hogy Jeroboám uralkodott Izrael részén, az a északi és a közép Izrael rész, és Júda részén, be volt Jeruzsálem, mindig oda kellett volna menni, évente 3-szor a zsidó népnek, és valóban ez egy reális esély volt, hogy vissza lehet akkor Izrael, hiszen Jeruzsálembe lejár, ahol hallgathatják akár Roboámot is. Tehát nem munkán gondolkozott, de mégis milyen ostoba volt, amikor ezeket az áldásokat, amiket kaphatott volna, nem számolt, nem nyerte meg, és milyen buta volt, mert Istennel nem számolt. És az a baj sokszor a mi gondolkozásunkkal, és sokszor a hívő emberek gondolkozásával is, hogy Isten kihagyja a számításból. Kihagyja a számításból, hogy nekünk milyen Istenünk van. Kihagyja a számításból. És tudjátok, miért hagyja ki a számításból? Mert nem vele jár. Nem keresi az engedelmesség útját. Nem ismeri. Isten megismerni nem a rengeteg ige olvasásból lehet, hanem az engedelmességből lehet. Hogyha én, van egy kérdésem Istenhez, hogy vajon ezt tehetem, vagy nem tehetem? Vagy elmenjek, nem menjek? Oda viszem Isten elé. És olyan csodálatos dolog, amit én is már többször megtapasztaltam, hogy Isten válaszol. És nem úgy, ahogy én gondolom. Én sokszor úgy vagyok vele, hogy Uram, én nem tudom, hogy Te hogy válaszolsz nekem. Valamiképpen válaszolj nekem, mert szükséges dönteni egy dologban. És én szerinted való módon szeretnék dönteni. És mindig várom, hogy milyen érdekes módon fog szólni az Isten. És múltkor is egy ilyen esetben az egyik testvér hozott egy igét, és úgy rádobbant a szívem, tudom, hogy ez Istennek a válasza. Tudom, hogy ez az ő akarata szerint való. Pedig én nem teljesen így gondoltam, de tudom, hogy ez az Isten üzenete számomra. És nem egyszer tapasztaltam meg, hogy Isten szól, segít az engedelmességbe. Nem ezt választotta Jeroboám, és még egy dolgot akarok kiemelni. Ezután tanácsot tartok, és ezt írja az ige, tanácsot tartván azért a király, csináltatott 2 aranybólyút, és azt mondta neki, sok néptek Jeruzsálembe felmennetek. Én hol vannak a te istenek, ó Izrael, akik téged kihoztak Egyiptom földjéről. Jeroboám nem akart teljesen elszakadni Istentől. Nem úgy volt, hogy ő hátat fordít Istennek, és ő nem törődik vele, menjünk inkább Baál tisztelni, vagy más Isten. Nem. Ő Isten hívő ember maradt. Annak ellenőr sose szólt Istenhez. Ő Isten hívő ember maradt, látszólag. Látszólag Isten követte. Az áldozatokat mutatott be ezeken az aranyúrjunk előtt, és azt mondta, ezek a te Istened. És ezzel bűnbe vitte az egész népet, és ennek olyan hatása lett, hogy még máig tart Izrael népének a hatása, amit Jeroboám okozott. És olyan érdekes, hogyha megnézzük, a nép hogy reagált erre az egészre. A nép követte Jeroboámot. Követte. És vajon miért? Miért követte? Két szó van itt. Azt mondja, hogy sok néktek Jeruzsálemben. Ezt lefordítom, messze van nektek Jeruzsálem. Gyertek közelem. És ez annyira kísér bennünket is, hogy messze van elmenni a gyülekezetbe. Messze van megtenni azt a, oda szállni azt az időt. Sok nekem az, hogy alkalomra menjek. Sok nekem az, hogy elmenjek Isten tiszteletre. Sok nekem az, hogy részt vegyek egy alkalmon, mert annyi minden dolgom van, és ennyi sokszor elég. Ennyi sokszor elég, hogy lemondjunk az Istennel való találkozásról, a lemondjunk a vele való közösségről, hogy valami áldozatot kellene hozni, és hogy könnyebb legyen nekünk, keresünk valami mást. Elolvasom mondjuk az igét, és nem megyek alkalomra. Elolvasom az állítatot, és akkor le van tudva a bibliai alkalom. Sok néptek elmennetek Jeruzsálembe, és ennyi elég volt a népnek, hogy valóban mennyivel közelebb van ez az aranyból, minek menjek én Jeruzsálembe? Miért fárasztam én magamat? Hát olyan szomorú, amikor ilyen dolgok befolyásolnak bennünk. Hogy azért nem legyek alkalomra, mert messze van az imaház, messze lakik az a testvér, tudom, hogy küldene az út, hogy beszéljek vele, hogy meglátogasson, de hát olyan messze van, olyan körülményes eljutni oda. Nem szabad, hogy ilyen dolgok befolyásoljanak bennünket. Nem szabad, hogy ami kényelmünk, ami mi az, ami könnyebb, az vezessen bennünket. Nyilván van, amikor olyan utakon vezet az Úr, ami akár ha választani kell, hogy egy könnyebb út, de alapvetően nem szabad, hogy ez befolyásoljon minket. Meg kell hozni az áldozatot, meg kell hozni az áldozatot az alkalmainkért. A tegnapi nap, tegnap előtt pénteken nálunk volt az alkalom, és a fiam megkérdezte tőlem, hogy hát apuka, hát miért nálunk van az alkalom? És ezt azért kérdezte, mert látta rajtunk, hogy hát igyekszünk ember rakni az udvart, meg hívni is a lakást, és nem vele foglalkozunk, hanem most mással tevékenykedünk, és nem tetszett neki. És azt mondja, hogy különben meg szereti, ha nálunk van, de most pont akkor azt volt benne, hogy hát most miért nálunk van alkalom, és akkor az is ott eszembe abban a pillanatban, és úgy mondtam is neki, hogy fiam, hát azért van nálunk az alkalom, mert várjuk az Úr Jézus. Mert várjuk, hogy jöjjön az Úr Jézus, mert amikor hozzánk jönnek a testvérek, akkor eljön velük az Úr Jézus is, és mi befogadjuk őt, és ezért van nálunk alkalom. És ez való igaz, az Úr Jézus megígérte, ha ketten vagy hárman, ami az ő nevében összegyűlünk, ott van közöttünk, és amikor elmegyünk egy alkalomra, vele találkozhatunk, ott van az Úr Jézus, és segít, megjobbítja az életünket, üzeneteket ad a mi számunkra. Jeroboám az ő értelmére hallgat. Az egyik aranymondás, amit a gyerekeknek tanítottam, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Olyan jó lenne, ha ez igaz lenne rá. Ezután nem olvastam fel, Jeroboám még kapott többször üzenetet Istentől. Ítéletet kapott. Megint elküldte Ahiá prófétát, és megprófétálta, hogy az az oltár, Jeroboám, ami előtt most te áldozol, egy látszólagos Istennek szóló áldozatot, az ketté fog hasadni. És különböző ítéleteket kapott Jeroboám, és én mindig olyan furcsának látom ezt, hogy sose arra indul, aki hallgatja az ítéletet, hogy azt mondja, Uram, bocsáss meg. Tehát Jeroboam nem, akkor se szólt az Istenhez. Akkor se szólt az Istenhez, mikor kapott a jó ígéretet, akkor sem, amikor ítéletet kapott, sose szólt igazából Istenhez. Hát ne legyünk ilyen. És sajnos egész életében Jeroboámot hát az engedetlenség jellemezte. És ennek az lett a következménye, hogy minden utóda, minden gyermeke meghalt. Minden rokona teljesen kipusztult. A proféciák által, amit kapott utána, már szó nem volt arról, hogy állandó háza lett volna Jeremiásnak. Az volt Isten ítélete, hogy teljesen kipusztította a Jeroboámnak minden magvát, minden unokája, minden leszármazottját. Teljesen ellentétes dolgok jöttek. És ez a különbség az olyan ember között, aki engedelmes és az engedetlen ember között. És az engedelmességet tanulni kell. Tanulni kell. Mint ahogy a gyereket is tanítani kell engedelmeskedni. Isten minket is szeretne tanítani engedelmeskedni. Szeretne, hogy megtanuljuk, hogy az engedelmesség az egy jó dolog. És nem lehetetlen, hanem kedvesünk előtte, és segít abban. Ha valamire nincsen erő, mehetünk az Úrhoz segítségre. És most nem tudom, hogy látjátok a ti életeteket. Hogy mi van bennetek, hogy én engedelmes vagyok? Vagy én valóban ilyen tudatos hívőként próbálom élni az életemet? Tényleg én igyekszem minden életem minden területét az Úr Jézus szerint tenni? Én is látom, van ebben hiányosságom. És újra és újra neki akarok dőlni ennek. Újra és újra tenni akarom ezt. Hogy van egy olyan hívő élet, amit úgy hallottam egyszer megfogalmazni, hogy olyan, mint forgács, amit a víz visz. Mindenfelé, jobbra, balra, hullám viszik, semmi célja, csak egyszerűen, ahogy esik, úgy fut fel. Lehet ilyen hívő élet a tiéd. De egy forgács sose képes megtartani semmilyen terhet. Az igazi teherbíró hívő élet az engedelmes élet, aminek alapja van, aminek az az alapja, hogy keresem Isten akaratát. Folyamatosan az életem minden részét. Így élhetek Istennek kedves életet. Mindenben engedelmes Jézus Krisztus volt. Ő mindenben engedelmes volt. És teljesen végigharcolt a tökéletes engedelmességben az ő életében. Ő a mi példaként. És tudjátok, amikor elfogyjuk az erő, amikor ellampadunk az engedelmességben, amikor meglátom, hogy mennyire eltértem én tőle, akkor oda megyek a kereszthez, és úgy rácsodálkozok arra, hogy még mindig van kegyelem, még az én számomra megint van kegyelem. Isten nem szűnik meg, még mindig kegyelmet adni nekem, még mindig kezdhetek újra. Úgy rácsodálkozok erre, hogy még tart, és mehetek oda. Annak ellenére, hogy ezt meg ezt cselekedtem. Annak ellenére, hogy itt meg itt tartok, mégis van kegyelem. Milyen csodálatos Istennek a szeretete. Olyan gazdagságot adott nekünk Isten, hogy ismerjük ezt az utat, hogy még mindig van kegyelem. És tudjátok, amikor így oda megy az ember, az Úr Jézus előtt, akkor nincs megállás, hanem mutatja Úr Jézus tovább az utat, hogy van feltámadás is. Van kegyelem. Van, ami működjön a te életedben, ami lemossa a bűnöket, amiben újat lehet kezdeni, újra, új lapot lehet indítani vele. Teljesen újat lehet. De van tovább a feltámadás. Lehet erőt kapni a tovább menetelhez. Mert az jó, hogy oda találok a kereszthez, de onnan tovább kell menni. És a feltámadott Jézus Krisztus erejével meg lehet állni ebbe a világ. Meg lehet állni, és lehet engedelmesnek lenni. A Szentlélek tud ebben nekünk segíteni. Hát tegye tartalmassá, és tegye olyan igévé ezeket a szavakat, mi számunkra a Szentlélek, hogy hozzunk jó gyümölcseket neki. Akkor volt értelme, hogy meghallgattuk ezt az igényedet is. Ámen.
Nagy király,
bensíges Úr király, Isten fia, ilyen minden magasztalás. Szentség, előtted hajt fejed. Nincs más ég, te vagy az ég, az élet Jézus. Megtartunk, szabadítunk, csak te vagy a fény. Nagy király, imádunk nagy király, hatalom ő, áldás erő, minden tiéd. Nagy király, fenséges úr király, Isten fia, tiéd minden magasztalás. Szent cselek, előtted vagy, te vagy a szent, téged imád. Nincs más ég, te vagy az űr, az élet Jézus. Megtartunk, szabadítunk, csak te vagy a fény. Nagy király, imádjunk nagy király, hatalom nő, áldás erő, minden tiéd.
Mikor Géza testvér beszélt, akkor eszembe jutott egy dolog, hogy hányan vagyunk béresek Isten házában, vajon, és hányan vagyunk fiak, akik fiaként szolgálunk Isten házában. Valaki úgy szolgál Istennek, hogy nincsen Istennek kapcsolata. Egyszerűen csak kötelességtudó, megtanulta, hogy hogy kell viselkedni egy hívőnek, elolvasott sok könyvet, és tudja, hogy hogyan kell tenni bizonyos helyzetekben, hogy aki bajban van, annak segíteni kell, akinek meg kell térni, annak meg kell téríteni. Egyszerűen tudja ezt. Egy valami hiányzik. Az Istentől való megbízatás, az Istennel való személyes kapcsolat. Az ilyen ember béres. Bedolgozik Istennek egy olyan területre, ami nem az övé. Aminek igazából nem vár Isten, hogy bedolgozzon neki, nem várja Isten, hogy segítsen neki. Isten azt várja, hogy valaki az ő gyermekévé legyen, aki rá tudja bízni a dolgokat. Úgy, ahogy Péterre rábízta a dolgokat. Ő azt mondja, hogy legerdezd az én juhaimat. Őrizd az én bárányaimat. Az rád van bízva. A személyes kapcsolat által megkapta az ő feladatát. Ha nincs meg az a személyes kapcsolat Istennel, akkor minden igazából értékét veszi, és halottnak nyilvánítható.
Hát ugye én már kiskorom óta hallottam Istenről, és tudtam mindent, ismertem a bibliai történeteket, és igazából mindent tudtam, de sosem gondoltam komolyan a megtérést és a hívő életet, és emlékszem, hogy 8 éves koromban talán volt egy olyan döntésem, amikor tényleg bűntolgattam, de utána, amikor bekerültem az általános iskolába felsőbe, akkor ez a minden elszállt, és követtem a többiek összetársaimat. Aztán felsőben kezdődtek a gondok, amikor elkezdtem kamaszolni, és jött a problémák. Szólni kell róla, hogy én nagyon szeretem a zenét, és bármilyen zenés stílus nagyon hamar meg szeretek. És annyira meg tudom szeretni, hogy egyfolytában ezt hallgatom, erről nézek videókat, és mindenfélét csinálok a zenével kapcsolatban, és hát egy éve találtam egy ilyen zenei stílust, és hát elkezdtem hallgatni, és nagyon-nagyon megszerettem, és hát nem tudtam letenni, és már éreztem, hogy meg vagyok kötelezve, és nem tudok egyszerűen másra gondolni. Azt tudni kell, hogy 2 éve voltam egy távol a várhelyen, ahol megtértem. Volt egy döntésem, mondjuk azt is. Ott tényleg vezettem mindent, a zenét is, akkor már másmilyen zenét szerettem, és ott vezettem mindent, aztán hazajöttem, visszamentem az iskolába, és maradt minden ugyanúgy, ahogy megvan is mellett volt. Aztán tavaly elmentem a Bandi táborba, ahol megújultam, de aztán amikor visszamentem az iskolába, akkor újra követem az összeállításaimat, és egy évvel ezelőtt ugye megszerettem ezt az új zenei stílust, és hát csak vele foglalkoztam, és tudtam, hogy ez nem helyes, és szabadulni akartam tőle, de nem tudtam magamtól, de Isten segítségét nem akartam kérni. Mert nem érdekeltek a hívő dolgok, és egy ritka bejártam a házba, nem most, amit jelen már teszem, és két hete elmentünk Magadás Mumékhoz, és ott beszélgettem egy barátnőmmel, és mondta, hogy ő is kezdi megszeretni az a zenei stílus, amiben én akkor nagyon benne voltam, és hát elmondta, hogy egy hónapra hallgatja, és hogy nagyon szeretem, hogy minden, és én ennek nem örültem, mert nem akartam, hogy úgy végezzük így idézőjelben, hogy nem tudsz valamitőle, mert tudtam, hogy megvan térre, és rendes hívő lány, és nem akartam, hogy ebbe belemenjen jobban, és úgy próbáltam közölni vele, hogy ezt nem kéne, meg minden, de nem éreztem, hogy ez az én dolgom, és hagytam ezt el. De elmentem az ifjútáborba pár napon, és ott ez így nagyon rám felhőtött, és elmentem beszélni annál a munkásommal, akivel nagyon jó kapcsolatom, és mindent megbeszélünk, és ezt elmentem nekik, hogy vertem az én barátnémet, és nem szeretném, hogy ő is megkötözöljék a zenétől, és hogy eltávolodjon Istentől, és ezt elmondtam neki, és hogy mondta, hogy beszéljek majd vele, és majd egy ő is megbeszélni vele. És hát ugye én is elmondtam, hogy ezt hallottam, mert addig ezt nem mondtam el neki, és mondta, hogy nekem is meg kell szabaduljak belőle, mert ez így nem helyes. És hát ezt én tudtam, de hagytam nagyon mondja, mert én nem kell, és elég sokáig beszélgetünk, de aztán, amikor visszamentünk a táborba, akkor ismét zenét hallottam, és nem foglalkoztam azokkal, amiket mondott. De azért mégis ott voltak a fejemben, és emlékeztem rá, tudtam ezt mondani kinek. Aztán másnap elmentem beszélni ezt a barátnőmmel, és mondta, hogy ő ezt már előzően is megimádkozta, és hogy ő már lehet ezt az egyébként nem akartja. És hát nagyon örültem, aztán még azon tudtam, hogy annál jót minket beszélgetni hálam, hogy azt mondta, hogy valamit el kell, hogy mondjam, mert ezt Isten mondta neki, amit akkor reggel olvasott, azt mondta, hogy el kell, hogy mondja Isten. Leültünk, és igazából nem vártam semmi miatt, mondtam, hogy felolvas meg valami ismert igét a Bibliával, amit már ismerek, és tudom, hogy mire szól, és hát nem vártam semmi, de aztán felolvasta a Jeremiás 18. rész, 11-17. Most azért beszélj csak a Júdás fiaival és Jeruzsálem lakosaival, mondtam. Ezt mondta az Úr, én veszedelmet készítek ellenetek. Noszal térjetek meg ki a maga gonoszkutáról, és jobbítsátok meg a fejtokat, és cselekedjéteket. Ők pedig azt mondták, hagyd el, mert mi a maga gondolatai után megyünk, és minél, ami gonosz szívünk, ha mi saját cselekedszük. Azért ezt mondta az Úr, kérdezzétek csak meg a népeket, kicsoda hallott vala ilyeneket. Igen, utalmasan cselekedett Izrael leánya. Elhagyja-e a mezőség szikláját, hogy bánom hava? Vajon visszajöttetek így a felfogadó cselekedező hullámzó vizet? Ám az én népem elkövetkezett rólam, a hiába vannak áldozik, elcsempettek őket az ő utaikról, az őségi nyúlról, hogy ősvényeken járatom úton járja. Hogy pusztaságát tegyen a földüket, örökös csúcsággal, hogy aki átmegvált a leállékodik és fejét csúválja. Mint a kelti szél szóló szép őket az ellenség előtt, háttal is nem arccal nézek rájuk, ez a pusztulások. Hát mikor ezt így felfogtam, akkor eléggé megértem, meg ez nagyon belém csapott, és persze nem értettem, hogy ez mit is takar valójában, és nem tudom, annál nem tudom, hogy magyarázza el, mert mondta is értem. És hát elmagyarázta, és amikor ezt így rendszer felfogtam, akkor hát, elkezdtem sírni, és nem tudom, mit mondják, és hát olyan fáj, és rám terhelődtek a bűneim is, és tudtam, hogy le kell tegyelni ezt a zenés dolgot, mert ez már nagyon sejtelni és örvény dolog volt. És hát nem tudtam mit mondani, csak sírtam, és aztán mondta Anna, hogy imádkozzunk, és imádkozzunk, belőlem is, hogy tölt a szavak, hogy szeretnék szeretném letenni ezt a bűnömet Istennek, és kérdezni, hogy bocsásson meg nekem. Aztán utána mondtam annak, hogy most már tényleg igazán meg szeretnék élni, és ott akarom adni az életemet Istennek, most már az egészet teljesen. És mondta, hogy akkor imádkozunk is, hogy bajomra bűnömet, és ez meg is történt, és hát utána egy nagyon jó érzés volt, és tényleg boldog voltam, mert addig az elébe kerestem ugye a boldogságot, és amit ezt letettem, utána éreztem, hogy tényleg igazán boldog vagyok, és megszabadultam, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy nem hagyott békén, és hogy ott adta nekem Annát, és nagyon hálás vagyok neki ezért, és hát először háborodott a szívem, hogy miért pont én kapom ezt az igét, és ott van mellettem egy csomó bűnös ember, akiknek rengeteg bűnöik vannak, és még csúnyabbak, mint az enyém, de mégis én kapom ezt az igét Istentől. És hát, de utána ez így lenyugodott bennem, és most már nem érzek semmilyen vágyadást a zene után, és a zenés dolgaim után. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönöm. Nekem van egy bizonyságtétel, ami kapcsolódik az imaórához. Sokáig, hát azt hiszem tavaly nyáron volt, hogy nagyon sokat játszottam, hát nem számítógépes játékon, de tableten, telefonon, és ennek voltam a rabja ezeknek a játékoknak. És tudtam, hogy nem helyes dolog, amit csinálok, hogy sokáig fenn voltam éjszaka is, és már hajnalok, hogy játszottam. Szüleimnek se tetszett, ők is mondták, hogy inkább keressek valami más elfoglaltságot, de úgy voltam vele, hogy nem találom fel magam, nem tudok mit csinálni, ezért inkább játszottam, szóval a játékoknak éltem, és hát élveztem is, meg szerettem csinálni. Aztán, amikor már nagyon zavart engem ez a dolog, és végre nem tudtam vele mit kezdeni, imádkoztam, hogy segítsen az Isten ebből megszabadulni, hogy ne érdekeljenek ezek a játékok. És egyszer azt vettem észre, hogy sokáig utána még játszottam, nem vettem észre semmi változást, de egyszer ültem neki, hogy azon kaptam fel magam, hogy nem vágyok a játékok után, szóval nem kívánok játszani velük, vagy nem is érdekelnek, úgy meguntam őket. És hálás vagyok az Úrnak, hogy ebből megszabadított. Köszönöm.